Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 6. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében.
Mai előadónk ifjabb dr. Regdon Géza 1959. március 2-án született Szegeden. Szülei szintén gyógyszerészek. Középiskolai tanulmányait Szegeden a Ságvári Endre gyakorló gimnáziumban, egyetemi tanulmányait ugyancsak Szegeden a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerésztudományi karán folytatta, melynek során felsőoktatási tanulmányi érdemérmet is kapott. A végzés után a Kedvesi György professzor vezette Gyógyszertechnológiai Intézetben summa cum laude minősítéssel egyetemi doktori fokozatot szerzett 1984-ben. Ezt követően a Mezei Géza professzor által irányított egyetemi gyógyszertárban dolgozott. 1988-ban visszatért a Gyógyszertechnológiai Intézetbe, ahol előbb tanársegédként, 1993-tól adjunktusként, majd 2005-től pedig egyetemi docensként dolgozik. 1986-ban megszerezte a gyógyszertechnológus szakgyógyszerész címet. 1991 és 1992-ben 10 hónapig DAAD ösztöndíjjal Münchenben dolgozott. 1996-ban PhD fokozatot ért el. 1999-ben elnyerte a Bolyai János kutatási ösztöndíjat. 2004-ben pedig habilitált. 1993-tól 2012-ig a receptúra gyakorlatok típus felelőse, 1994-től a számítógépes gyógyszertári adminisztráció, majd 1999-től a számítógépes gyógyszertechnológiában, illetve 2005-től 2010-ig a számítógépes gyógyszerforma tervezés című főkollégium felelős oktatója. Magyar és angol nyelven oktatja a gyógyszerészeti alapismereteket és a gyógyszertechnológiai kurzusokat. 25 szakdolgozati témát vezetett. Több hallgatója a helyi TDK versenyeken helyezést és külön díjat kapott. 2 diákja elnyerte a Kedvesi György pályadíjat. Vezetésével 2 PhD téma lezárult, egyben társtéma vezető volt. Jelenleg 4 PhD munka van folyamatban. Kutató munkája kezdetben a hidrogélek tanulmányozására, később végbélkúpok és hüvelykúpok előállítására és biofarmáciai vizsgálatára irányult. 1998-tól kezdődően bekapcsolódott a Szilárd gyógyszerforma kutatócsoport tevékenységébe, ahol elsősorban filmbevonatú gyógyszerformák és szabad filmek előállítása, értékelése, a filmképzést befolyásoló tényezők szerepének elméleti és kísérleti tanulmányozása lett a kutatási területe. Különösen fontos számára a ható és segédanyagok, valamint szabad filmek termoanalitikai vizsgálata, melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete termoanalitikai szakcsoportjának titkáraként végzett aktív munkája is igazol. 2013-tól a Szilárd gyógyszerforma kutatócsoport vezetője. Felkérem Regdon Géza docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni a szíves bemutatást, illetve szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy itt gyógyszertechnológusként az egyetem különböző karairól érkezett hallgatók számára egy kicsikét beszámoljak arról a területről, mely szívemhez közel áll. A mai alkalommal az előadás összeállításakor először úgy gondoltam, könnyű dolgom lesz, aztán rájöttem, hogy nehéz, hiszen annak ellenére, hogy 82 óta folyamatosan vagy gyakorlatot, vagy előadást is tartottam hallgatóknak, tehát kellő rutinom kell, hogy legyen, de ilyen széles és ilyen nagy létszámú közönség számára most nyílik először a lehetőségem. Minden esetre a téma tárgyalása során szeretnék egy rövid történeti áttekintést adni a tabletták vonatkozásában. Elkerülhetetlennek tartom azt, hogy egy picikét definiáljam, hogy miről is van szó, egyfajta csoportosítást mutassak be, És tekintettel arra, hogy önök között feltehetően számos olyan hallgató van, aki még közvetlenül nem látott működő tablettázógépet, illetve gyógyszerkészítési berendezést, ezért néhány a gyógyszerformulálással kapcsolatos alapdolgot, tabletták előállítási módjait, eszközeit is szeretném röviden bemutatni. Ezután csoportosítani szeretném a gyógyszerformákat, úgymond generációk szerint, hogy hogyan is fejlődött az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. A készítményfejlesztés lépéseit mutatnám be, hogy hogyan is válik egy potenciális vegyületből, potenciális farmakomból egy kész gyógyszerforma alkalmazása alkalmas gyógyszer. És aztán az előadásom második felében próbálok olyan innovatív megoldásokat bemutatni, amelyek egyfajta színes világát mutatják be annak a lehetőségnek, amely a szilárd gyógyszerformák előállítása során rendelkezésünkre áll. És végül pedig egy picikét egy általában felmerülő kérdése, a felezhetősége, az egyéni szabadság lehetőségére szeretnék rámutatni. Hogyha történetileg visszatekintünk, akkor természetesen az orvoslás, a gyógyítás az kezdettől fogva az ember létezése óta fennáll, azonban ezt általában, vagy nagyon sokáig ugyanaz a személy végezte. Később ez a folyamat külön vált, amikor is az orvosi tevékenység a gyógyszerészi tevékenységtől elvált, létrejöttek a gyógyszertárak. Ez nagyjából hazánkban a 15. századra tehető. Itt például látszik ezen a képen, ahogy egy orvos akkor szokásos módon a gyógyszerésznek a maga pálcájával mutatja, hogy melyik edényből mennyit mérjen ahhoz, hogy elkészüljön a gyógyszertárban a gyógyszer. Az egészségügyel kapcsolatosan önök számára is ismert alaptanítás Hippokratesznek az elve, mégpedig az, hogy az orvoslásnak két alapvető feladata van. Az egyik az, hogy enyhíteni a szenvedését a betegnek, másrészt pedig, ha esetleg ezt nem is teljes mértékben sikerül, semmiképpen se ártani a kezeléssel a beteg számára. Tehát gyakorlatilag a nil nocere latin kifejezés ivódott be mind az orvostudomány, mind a gyógyszerésztudományt alkalmazóknak a lelkébe, és általában az ezzel foglalkozók gondolataiba, amely ugye a ne áts fogalmát jelenti. Ez ma is érvényes teljes mértékben, azonban ennél sokkal összetettebb a mai elvárásunk, hiszen sokkal több mindent kell tudjunk a gyógyszerről. Kell, hogy megfelelő biztonsággal állítsuk róla azt, amire az a gyógyszer képes, megfelelő minőségi körülményeket biztosítsunk, mind az előállítása, mind pedig magának a terméknek a tulajdonságaira, és persze hatékony kell legyen a gyógyszer a terápia szempontjából, tehát egy bizonyos betegség kezelésére alkalmas kell legyen. Mindennek ellenére, hogy esetleg kimutatottan alkalmas egy gyógyszer, azért betege válogatja, hogy adott esetben mennyire hatékony az adott személynél, ezért maga a compliance, a betegnek való megfelelőség is egy negyedik szempontként említhető a korszerű gyógyszertervezésnél. Ha történetileg nézem a folyamatot, akkor azt mondhatom el, hogy már igen régóta a tablettához hasonló formátumú készítmény megjelent. A 10. században írtak le a tablettára emlékeztető szilárd gyógyszerforma alkalmazásokat. Aztán tulajdonképpen a későbbiekben alkalmazott pirulák, pasztillák és más egyéb szilárd megoldások is a tabletta elődjének tekinthetők, de valójában a mai klasszikus értelemben vett tablettákkal a 19. század közepe után tudunk találkozni, amelyet megalapozott részben egy szabadalmi eljárás, amely a kálium bikarbonáttal összefüggésben való préselésre vonatkozott, Másrészt pedig ennek következményeképpen is megjelentek azok a már nem kézi, hanem gépi eszközök, amelyek lehetővé tették ezeknek az előállítását, tehát az excenteres és külforgós tablettázógépek. A tabula szóból ered a tabletta szó, ami egyébként egy táblácskát jelöl, ez ugye a régmúltra vezethető vissza. Illetve hát annyit még mindenképpen el kell mondanunk, hogy a mai törzskönyvezett gyógyszerkészítmény családnak egy jelentős részét teszi ki ez a gyógyszerforma. Különböző források, különböző százalékot említenek, de mindenképpen a 30-50% ez reálisnak tekinthető. Jól definiált mennyiségű hatóanyagot kell tartalmazzanak, hiszen egy-egy darabot, egy-egy adagot vesz be a beteg, és természetesen ez egyfajta biztonságos adagolást tesz lehetővé, nem a beteg osztja magának, és vesz belőle ki egy ömlesztett termékből, hanem konkrét darabokat alkalmaz. Definíció. A gyógyszerkönyv definíció szerint a tabletták egy vagy több hatóanyag egyszeri dózisát tartalmazó szilárd, bevételre szánt gyógyszerkészítmények, melyek rendszerint azonos térfogatban tréseléssel állítanak elő. Többségüket egészben lenyeljük, ez az legáltalánosabb, azonban vannak olyan tabletták, amelyeket elvágunk, esetleg utána lenyelünk, vannak tabletták, amelyeket bevétel előtt vízben feloldunk, és az így kapott oldatot fogyasztjuk el, vagy akár ezt az így kapott oldatot külsőlegesen használjuk, illetve vannak olyanok, amelyeket szájban kell tartani, esetleg rágó tabletták is. Hogy mennyire színes ez a terület, hogy hányféle lehetőség áll a szilárd gyógyszerformákat készítők számára, mutatja azt, hogy a Perrosz bevett tabletták igen széles körben sorolhatók fel. A klasszikus először préselt készítmények az úgynevezett bevonat nélküli tabletták, amelyeket aztán később különböző technológiai megoldások követtek, mert tudunk most már gyógyszerkönyvi definíció meg a funkciók alapján különíteni bevont tablettákat, pezsgő tablettákat. Ahogy említettem, vannak olyan tabletták, amelyeket előbb oldunk, és csak aztán alkalmazunk, használunk. Vannak diszpergálható tabletták, vannak a szájüregben alkalmazott készítmények, amelyek akár szopogatása, akár nyelv alatti alkalmazása valók, hiszen a szájüregből való felszívódás egy gyorsabb hatást tesz lehetővé, amely bizonyos esetekben, adott esetben szívproblémáknál előnyt élvez a gyors hatás kialakulása oldaláról nézve. És egy újfajta lehetőség az úgynevezett gyógyszeres rágógumiknak a köre, amely az Európai Gyógyszerkönyv hazámban való bevezetésével még inkább előtérbe került. Vannak tabletták, amelyeket védenünk kell a bevétel után a gyomorsavnak a savi karakterű tartalmától, mert sav hatására esetleg elbomlanak. És természetesen van olyan elvárásunk is, hogy esetleg a hatás szempontjából valamilyen célnak megfelelően módosítsuk a tablettának a hatóanyag felszabadulását. És ezen nem hiánytalan felsoráson kívül van még egy másik csoport, amely ugyanide a tablettákhoz tartozik, de nem perorálisan, tehát nem bevételre használjuk. Ilyenek például a vaginális tabletták, a hüvei tabletták, amelyek akár bakteriális fertőzések vagy más problémák kezelésére használatosak, vagy tablettából készített oldatok, amelyeket a rektumba lehet aztán bejuttatni és így módon a terápiát végezni. Tekintettel arra, hogy önök között feltehetően sok olyan hallgató van, aki eléggé messze van a mi szakterületünktől, ezért néhány nagyon fontos alapdolgot szeretnék elmondani. A gyógyszerforma kialakításához nem elegendő az, hogy legyen egy aktív hatóanyagunk, amely bizonyítottan képes egy hatást kiváltani, hiszen azt a szilárd vagy folyékony halmazállapotú szert önmagába adagolni, bevenni nem lehet. Nem tudjuk, adagolni a beteg nem tudja. Ezért formulálni kell, lehet belőle készíteni tablettát, lehet oldatot, injekciót, kenőcsöt, sokféle gyógyszerformát készíteni, és azt tudja a beteg alkalmazni. Ehhez segédanyagra van szükség, tehát a hatásért felelős komponens segédanyaggal egészítjük ki. A segédanyag az egyben formaadó is lehet, tehát egy végbélkúp esetében magának a kúpnak az alakját segédanyaggal képezzük ki. Tablettánál is kell töltőanyag, kötőanyag is, de sokáig a segédanyagról azt vallotta a szakma, hogy annak indiferensnek, tehát olyannak kell lenni, amely nem befolyásolja, nincs kölcsönhatásba hatóanyaggal, természetesen főleg nincs olyan kölcsönhatásba, hogy a hatóanyag bomlását okozza, de egyéb kölcsönhatást is a szakma azt mondta, hogy nem szabad, hogy legyen. Az idő előhaladtával, az igények változásával azonban ez megváltozott, és igenis a segédanyagoknak most már egyre nagyobb köve olyan segédanyag, amely önmagában nem hat, de a hatás kialakításában szerepet játszik, a hatás kialakításában jelentős feladatot kap. És ezen komponensek alkalmazásával egy konkrét technológiai művelet révén készül el a gyógyszerforma, jelen esetben maga a tabletta. Nagyon röviden még néhány gondolatot, hogy jobban elképzelhető legyen a tabletta készítés. Az előállításának két fő módja van, az egyik a közvetlen úton, a másik az előzetes granulálással. A közvetlen úton alatt azt értjük, hogy akár segédanyag nélkül magát a hatóanyagot fogjuk és lepréseljük, és készítünk belőle egy tablettát. Ilyen eset, egy kezemen meg tudom számolni, hány hatóanyaggal lehetséges, tehát ez gyakorlatilag egyfajta elvi dolog, gyakorlatban nem nagyon fordul elő. Az már inkább előfordul, hogy teszünk hozzá valamilyen segédanyagot, egy szilárd kötőanyagot, amely segítségével a préselés hatására egy formát kap a tabletta, kialakul a tabletta forma, és már bevehető készítmény lesz belőle. Lehet, hogy persze kötőanyag mellett még más segédanyagokat is kell használni, de ez egy másik kérdés. Ezek mind olyan esetek, amikor maga az anyagok, a komponensek por alakban vannak. A porral néha gondunk van, adhéziós sajátsága, statikus töltődése miatt nehéz vele foglalkozni, ezért gyakori az, hogy granuláljuk. A granulálás az azt jelenti, hogy szemcsésítjük. A nagyon finom porból egy kicsikét szemcsésebb porhalmaz készítünk, amelynek az az előnye, hogy kevésbé tapad, jobban gördül, jobban tölthető a matricaüveg, és így módon a tablettázás gyorsasága, adagolási pontossága jelentősen növelhető. A granulálásnak is három módja van, nedves granulálás, száraz granulálás és olvasztásos granulálás. Mélyebben nem kívánok belemenni ezekbe a folyamatokba, hanem inkább magával a tablettázó gépekkel és a tablettázás műveletével szeretnék egy kicsikét önöket megismertetni. A típusai a tablettázó gépeknek két nagy típusa van, az excenteres, vagy másképpen körhagyó, és a rotációs elvű, vagy körforgó tablettázó gép. A legfontosabb, hogy először az excenteres gépek jelentek meg a piacon, nagyon jellemző rájuk, hogy szakaszos működésű, és viszonylag alacsony a termelékenységük a jellegükből adódóan. Igaz, hogy emellett nagyon egyszerű a szerelés és a karbantartás. Az iparnak az igénye, a tablettázás, letablettázott mennyiség növekedése iránti igény létrehozta azt a lehetőséget, hogy nem egy préselszámmal, hanem több préselszámmal egy forgó, kör alakú asztalon elhelyezett préselszámokkal úgynevezett rotációs, körforgós tablettázást hozzunk létre, amely már folyamatos működést, magas termelékenységet okoz, viszont sokkal több a szerelési teendő is vele. Hogy könnyebben elképzelhető legyen, ezt a sémát hoztam bemutatni, amely részben animálva mutatja a folyamatot, részben lépéseibe. Az első lépés az az, hogy van egy kerek alakú maticánk, közepén egy lyukkal, amelybe alulról fölülről egy-egy préssel szám fog tudni belem nyúlni, és ezt a matrica üveget kell feltöltsük a tabletta anyagát képező granulátummal. Az első lépés az, amikor az úgynevezett töltőpapucs rácsúszik a matrica üvegen, megtölti, a második ütemben lesimítja, tehát itt látszik, hogy térfogatra adagolunk, de utána tömeget kell biztosítsuk, hogy egy adott milligram vagy adott mikrogrammi mennyiségű hatóanyag legyen a tablettába. A következő ütem, amikor a felső bélyegző elmozdul lefelé és összepréseli a tablettát, aztán a felső bélyegző visszamegy a helyére, az alsó bélyegző kiemeli a tablettát, és a töltőpapus lelöki a tablettát az asztalról, és jöhet a következő művelet. Ez látszik itt animálva sorban. Ez az excenteres tablettázógép. A rotációs tablettázógépnek az elve ezen alapul, csak sokkal több matricával, sokkal több pénzszerszámmal működik. Egy kő alakú asztalon 16-64 és még ezt meghaladó mennyiségű pénzszerszám van egyszerre. Az is előfordul a nagy teljesítményű gépeknél, hogy nem egy helyen, hanem az asztal két ellentétes oldalán történik préselés, hiszen ezenek a gépeknek a termelékenysége jellegükből fogva sokkal nagyobb. De itt is megtalálható az, hogy itt megtölti a töltőpapucs-szerű adagoló a matricaüveget, utána a préselszámok összenyomják a tablettát, majd az összepréselés után az alsó bélyegző kiemeli, és a végén egy kar le fogja tolni az asztalról a tablettákat, és a tablettázott mennyiség egy óra alatt több százezer is lehet, tehát igen termelékeny módszer. A technológiai fejlődésnek egy vázát itt röviden mutatnám, hogy nagyon sokáig a granulálás mellett a cukros darzsiozás téma volt a szilárd gyógyszerformák előállításánál, amely igen tetszetős külsőt adott, viszont időigényes és energiaigényes folyamatot jelentett. Így a mai napokban ezzel már kevésbé találkozunk, az új fejlesztésű készítmények abszolút nem alkalmazzák. Nyújtott hatású készítmények az 50-es évektől jelentek meg, az első kétfázisú tablettát a 60-as években állították elő, majd később elkezdődtek a filmbevonatú tablettáknak az előállítása. Az Abbott cég jóvoltából először szerves oldószeres módon, amelyet aztán vizes diszperzióval való kiváltással egy olyan expanziót okozott, hogy a mai készítményeknek nagyon nagy többsége ilyen vagy olyan filmbevonatot is kap, tehát ma már sok helyen találkozunk vele. És gyakorlatilag részben ezáltal, részben más technológiai megoldásokkal lehetővé vált a hatóanyagleadás módosítása. A gyógyszerformák csoportosítása vonatkozásában tehát a hagyományos tabletta tekinthető az első generációnak, amely hagyományos tablettának a viselkedése az idő függvényében, a hatóanyagnak a felszabadulása itt látható ezen az első görbe szakaszon, tehát viszonylag gyorsan szétesik a tabletta, viszonylag gyorsan felszabadul a hatóanyag, a hatás kialakulása ezáltal feltétlenül gyorsan megtörténik. Ez egy előny lehet, de ugyanakkor hátrány is, mert utána feltehetően, ezen az ábrán nem látszik, de feltehetően hamar elfogy a hatóanyag, metabolizálódik, kiválasztódik, a hatás hamar megszűnik. Ezért a régi klasszikus tablettákat naponta háromszor, tehát reggel, délbe, este szedette az orvos, hogy akkor így kialakuljon a megfelelő terápiás vérszint. Az igények azonban nagyon hamar megfogalmazódtak, hogy nyújtsuk meg a hatást. Úgy készüljön a készítmény, hogy egy tabletta tovább hasson, ne olyan gyakran kelljen bevenni. Itt lehet látni egy nyújtott, lassú hatóanyagleadású készítménynek a profilját, vagy egy olyat, amely állandó sebességgel, úgynevezett nulladrendű kinetikával, zero order kinetikával adja a hatóanyagot. vagy olyan tablettát, amely késleltetett módon indul, tehát van itt egy késleltetési idő, és aztán kezdődik a felszabadulás, vagy akár szakaszos pulzatív módon történik a hatóanyag leadása a rendszerből. Tehát gyakorlatilag ezekkel az igényekkel kezdődött a módosított hatóanyag leadású tablettáknak az ideje. A kioldódási folyamatról szeretnék egy rövid vázlatot, sémát bemutatni. Ugye arról van szó, hogy magát a tablettát, amikor bejuttatjuk a szervezetbe, az vagy feloldódik, és a hatóanyag kioldódik belőle, vagy úgynevezett dezintegráció, szétesés folytán kisebb egységekre, granulátumokra vagy aggregátumokra esik széllyel, esetleg ez további finom szemcsékre diszociálódik, és mindegyik fázisból a hatóanyag oldódására számítunk. A hatóanyag, amint oldatba kerül, lehetősége van az abszorpciója, a felszívódása, a bélcsatornából, a véredényeken keresztül a szervezet megfelelő receptoraihoz eljutni, és így módon a hatás kifejtésére. És így végül is a módosított hatóanyagleadású készítmények második generációjának tekinthetők az előző ábrán látott nyújtott, késleltetett és szakaszos megoldások, illetve a harmadik generációba tartoznak az úgynevezett szabályzott terápiás rendszerek, amelyek már kontrollált körülmények között szabályozott módon adják le a hatóanyagot, és a negyedik generációnak tekinthető azok a rendszerek, amelyek targetálhatók, amelyek a célszervben fejtik ki a hatásukat, tehát maga a hatóanyag úgy jut el a célreceptorig, hogy gyakorlatilag nem csökken a mennyisége, és ott szabadul fel. Bizonyára önök is számtalan tablettával találkoztak a családi körben, maguk vagy a családtagok betegsége, vagy egyáltalán egészség megőrzése céljából, és az elnevezések mellett sokszor betű kombinációkat, mozaik szavakat találnak, amelyek már utalnak arra, hogy ott valamilyen speciális módon sikerül a terápiát alkalmazni, például a kontrollált hatóanyag felszabadulás, vagy a duó kifejezés utalhat arra, hogy két hatóanyag is van, vagy amikor újdonság volt az, hogy nem háromszor kellett bevenni, hanem elegendő volt csak naponta kétszer bevenni, akkor hozzátették a elnevezéshez a duót. Vagy ott van például a GITS, a gastrointestinális terápiás rendszer, tehát ami terápiás rendszerként használható, módosult hatóanyag leadás. Vagy ugye az XL, az Extended Release, itten ezt jelenti nem ruhaméretet, mint a hétköznapi életben, vagy a ZOK, amely a Zero Order kinetikának a rövidítése. Tehát ilyen és hasonló mozaik szavakkal lehet találkozni a különböző készítményeken. A gyógyszerkutatás hozzátartozik ahhoz, hogy újabb és újabb készítmények fejlesztését tudjuk elvégezni, és hála Istennek szükség van a technológusokra, mint ahogy említettem, hiszen ahhoz, hogy egy új hatóanyagot eljuttassunk a szervezetbe, megfelelő módon formulálni kell. A gyógyszerkutatásnak vannak különböző fázisai, illetve vannak különböző módjai. Az egyik az, amikor tulajdonképpen van egy anyagunk, hatóanyagunk, de egy új alkalmazási módot keresünk. Tehát például eddig perósz alkalmaztuk, de most rektálisan végbe is akarjuk használni, vagy netalántán eddig lenyeltük a készítményt, de most azt akarjuk, hogy a szájba szívódjon fel. Ilyenkor az új alkalmazási mód egyfajta formulálási feladatot jelent, de kockázatilag ez a legkisebb kockázat. A következő lépés az, amikor olyan, hogy ismert hatóanyag, de új indikációval kerül alkalmazása. Ez már egy nagyobb kockázatot jelent a gyártónak, hiszen a vizsgálatok végén kiderülhet, hogy hát, ha mégsem jó arra az indikációsan remélt területre, és így módon esetleg le kell álljon a fejlesztéssel. További még nagyobb kockázatot jelent, hogyha új vegyületet akar az ember alkotni, keresni, szintetizálni, akár csak külsőleg alkalmazási céllal, és természetesen a legnagyobb kockázatot az új vegyületnek a szisztémás, azaz bevételre általános hatása, vagy parentális módon adagolva, de általános hatás kifejtésére tervezünk. A készítményfejlesztésnek vannak már önök által is bizonyára gyakran hallott kifejezései, ilyen az originális készítmény fogalma. Originális készítmény alatt az olyan gyógyszert értjük, amely korábban más gyógyszerben még nem alkalmazott eredeti hatóanyagot tartalmaz, a gyógyászatban még nem használt új molekulát alkalmaz, egy új kémiai entitást tartalmaz. Tehát ez az, ami speciálisan az adott gyártónak a sajátja, molekulája szabadalmaztatja, és ebből készíthet egy úgynevezett originális készítményt, amely őt feljogosítja a szabadalmi idő alatt arra, hogy csak ő forgalmazhassa azt a készítményt. A generikus készítmények köve az azt jelenti, hogy ez a szabadalom az originálisé előbb-utóbb lejár. És ha lejár a szabadalom, akkor lehetővé válik az, hogy egy másik gyógyszergyártó ugyanazt a hatóanyagot ugyanarra a célra ő maga is előállítsa, és egy generikus gyógyszer tulajdonképpen a lejárt szabadalmú hatóanyagot tartalmazza, nem hordoz terápiás újdonságot, mintául használt készítménnyel azonos, vagy nagyon közeli gyógyszerformában jelenik meg. Tehát tulajdonképpen biológiailag egyenértékű kell legyen, épp ez a cél, tehát úgy kell fejleszteni, hogy se rosszabb, se jobb nem lehet, hanem ugyanolyan kell legyen, mint az originális volt. Tehát nagyon akar hasonlítani a megjelölt originálisra. A harmadik kategória az úgynevezett innovatív vagy generikus pluszkészítmények, korábban emlegették úgy is, hogy szupergenerikus készítmények. Ezek azok a készítmények, amelyek gyakorlatilag a hatóanyagnak egy fejlettebb, előnyösebb terápiát biztosító alkalmazási módját tartalmazzák. Tehát ugyanaz a hatóanyag, de valamilyen hozzáadott érték révén elegendő belőle kevesebb, vagy hatékonyabb megoldásokat lehet alkalmazni, és ezáltal válik érdekessé. Ha ezt úgy séma szerint próbáljuk egy picikét jobban érzékelhetővé tenni, akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az originális készítmények, ugye először is magát a molekulát szintetizálni kell, fel kell fedezni, igazolni kell a hatásosságát, formulálni kell, szükséges klinika előtti preklinikai vizsgálat, aztán rendes klinikai vizsgálat megfelelő egészséges, illetve betegeken számon. Aztán utána ennek függvényében jön a törzskönyvezés, és ha törzskönyvileg elfogadták, akkor lehet forgalomba hozni, és a forgalomba hozatal után is még ott van még a marketing tevékenység, ami költséget jelent, reklámozni kell, vagy szakember körében, vagy hogyha olyan jellegű, akkor a széles lakosság körében a készítményt, hiszen az az érdeke a gyártónak, hogy minél nagyobb bevételt érjen el, mert maga a fejlesztés, mint látják, elég hosszú időt vesz igénybe, és rengeteg pénz, milliárdokban mérhető pénz jelent. Ehhez képest a generikus terület az azt jelenti, hogy amikor lejárt a szabadalom, akkor ez már mind ismert, tehát gyakorlatilag csak egy újból kell formulálja annak a gyárnak a csapata a készítményt, ugyanolyat kell biológiailag ekvivalens készítmény kell produkáljon, és azt kell törzskönyvezze, és aztán utána léphet a piacra. Nagyon fontos, hogy a piacra lépés, a törzskönyvezés az gyakorlatilag egybeessen a szabadalomnak a lejártával, mert azok a generikumok, amelyek rögtön piacra kerülnek, előnyt élveznek a forgalom szempontjából. És akkor nézzünk néhány innovatív megoldás, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szilárd gyógyszerformák vonatkozásában. A klasszikus beveszem és lenyelem tablettahoz képest vannak úgynevezett szárnyalkártyához tapadó hatóanyaghordozó rendszerek. Ezek lehetnek úgynevezett klasszikus mátrix rendszerek, amelyek tartalmazzák homogénen elosztva a hatóanyagot, és ez a hatóanyag a teljes felületen felszabadul az alkalmazás során. Lehet esetleg egy impermeábilis, egy nem átjárható bevonattal ellátni fedővéteggel, és akkor már csak azon a felületen szabadul fel, amely hozzátapad a szárnyalkártyához. Esetleg kombinálni lehet a készítményt, hogy az első réteg az egy gyors hatóanyag leadó réteg, hogy egy viszonylag hamar hatást érjünk el, és a második réteg az olyan, amelyik gyakorlatilag pótolja már elfogyó hatóanyagot, és ezzel egy kicsit nyújtott hatást érjünk el. Vagy akár ugye egy mikroadhezív réteg alkalmazásával ezt a tapadást még tovább is lehet fokozni. A szárnyalkártyához tapadó készítményeket séma szerint még ez az ábra mutatja be jól, itt minden irányba adja le a hatóanyagot, itt van egy bioadhezív réteg, és egyébként pedig a teljes felületén adja le a hatóanyagot, és itt pedig van egy felül egy impermeábilis fedőréteg, így módon már csak a bioadhezív rétegen keresztül, meg az oldalsó felületén keresztül adja le a hatóanyagot. Vagy ott vannak a szárnyalkártyához tapadó filmek, gyógyszeres filmek. Erre is van lehetőség, hogy vékony filmet készítünk, amely hatóanyagot tartalmaz, a szárnyalkártya megfelelő területéhez tapasztjuk, és vagy szép lassan a filmképző molekula a hatóanyaggal együtt oldódik, felszabadul, vagy adott esetben csak a hatóanyag felszabadul a filmből, és utána ott marad a tartalmazó mátrix, akkor azt el kell távolítani. A szájban diszpergálódó tabletták is egy kiváló lehetőség a gyors hatás kifejtésére. Itt az az elv, az a cél, hogy ezek bevonat nélküli tablettaként gyorsan diszpergálódjanak, hogy gyors hatóanyag leadást tudjunk biztosítani. Itt ugye különböző mozaik szavakkal lehet ezt rövidíteni. Kényelmes az alkalmazási mód, mint általában a PEROS készítményeknél, nem igényel különösebb higiénés körülményeket, bárhol bárki be tud venni egy tablettát, vagy egy hasonló készítményt, ugye cukrokat, ugye, vagy csokoládét is az ember könnyen bevesz, tehát ennek nincsen akadálya, és nem kell a orálisan diszpergálódó tablettákhoz víz se a bevételhez, mert a szárnyalkártyán található nyálmennyiség elegendő ahhoz, hogy ez a dezintegráció megtörténjen. További lehetőség a különleges megoldások az, hogyha az a cél, hogy a készítményünk a gyomorban hosszabb időt töltsön el a szokásosnál, amelyre akkor lehet szükség, hogyha a hatóanyagunknak a felszívódása speciálisan a gyomorból történik, vagy valamiért hosszabb ideig ott kell tartózkodjon. Itt úszórendszerekkel, tágulórendszerekkel, bioadhezív formákkal, vagy a sűrűség változtatásával lehet elérni hatást, hiszen hogyha nagyobb a sűrűség a gyomortartalomnál, akkor megül a gyomor alján, ha meg jelentősen könnyebb, akkor gyakorlatilag mint egy úszórendszer működik. Hogyan lehet egy ilyen úszórendszert létrehozni? Az egyik lehetséges útja például a gázképzés elvén működő rendszerek alkotása. Amikor is a tablettát, hogyha gyomorba kerül, vagy vizes közegbe kerül, akkor a beáramló a tabletta porusain beáramló víz hatására és a benne levő komponensek révén gázfejlődés indul el, amely gázfejlődés részben a felszínen marad, részben pedig, hogyha esetleg egy gélesedéssel párhuzamosan ott tartjuk ezeket a buborékokat, akkor gyakorlatilag el tudjuk azt érni, hogy a gázbuborékok révén a fajsúlya csökkent, tehát fölemelkedik a gyomortartalomnak a felszínére. Itt lehet látni az általunk készített tablettát, hogy a főzőpohárba dobás utáni pillanatban, akkor néhány másodperccel később már emelkedik, és igen hamar föl tud emelkedni a víz felszínére. Tehát valóban járható útja az, hogy egy kicsikét tovább tudjuk a gyomorba tartani ezt a készítményt. De nem csak tabletták, hanem úgynevezett pelleteket is lehet így készíteni. A pellettek azok gömb alakú apró szemcsék, amelyek állnak jelen esetben egy hatóanyag tartalmú magból, állnak egy olyan rétegből, amely majd a gázképződés fogja elősegíteni, és ezt bevonjuk egy olyan bevonattal, amely úgynevezett szemipermeábilis sajátságú, tehát részben átjárható, az átjárhatóság az arra vonatkozik, hogy kívülről befelé víz hatására, tehát vízmolekulák be tudnak menni, de a film alatti nagymolekulájú komponensek nem, így az ozmotikus gázképző komponens is benn marad, és a fejlődött gáz révén megint a fajcsú csökkenésével fölemelkedhet a felszínre. A széthajtogatódó rendszerek a következő lehetséges alkalmazási területe a gyomorban hosszabb ideig tartózkodó gyógyszerformáknak. Itt egyszerűen össze lehet csomagolni, egy kapszulaszerű formába lenyelni azt a hajtogatott készítményt, amely a kapszulafal oldódása révén kinyílik, akár ilyen lapformátumba, akár ilyen legyező formátumba, és ugye a sztérikus hatása révén sokkal tovább ott marad, nehezebben fog a gyomorból a duodénumon keresztül a vékonybélbe jutni. De hát előbb-utóbb azért eljutnak oda a gyógyszerek, sőt, a legtöbb gyógyszernek célja is, hogy a gyomron keresztül a hatás majd a vékonybélben felszabadulva, a hatóanyagot ott leadva fejtse ki. Itt ezeknél a készítményeknél két nagy csoportot, elvi csoportot mutatnék be. Az egyik az úgynevezett mátrix típusú készítmények. Ez gyakorlatilag hasonlít a klasszikus tablettákhoz, bár nem teljesen ugyanaz a fogalom. Úgy kell elképzelni, hogy itt a tabletta, a sárga színű a hatóanyag, és maga a tabletta is, meg a hatóanyag tartalma is idővel, ha csökken, azaz a mátrix oldódik, vagy erodeálódik, és a hatóanyag kioldódik belőle, akkor ez az egyik módja a mátrixból való hatóanyag felszabadulásnak. A másik módja az, amikor a mátrixot képző váz az oldódás nélkül végighalad a tápcsatornán, tehát egészben marad, csak a mátrixnak a tartalma fog kioldódni idővel, így a sárga szín eltűnése próbálja ezt demonstrálni. A másik nagy csoport a kioldódása a bevonatos típusú készítmények esetében a hatóanyagnak. Ugye mondtam, hogy a filmbevonatok elterjedésével ez egyre több készítménynél megtalálható. A filmbevonatoknak nagyon sokféle fajtája van. Van olyan filmbevonat, amely már leoldódik a gyomorban, van olyan filmbevonat, amely már csak a vékony bélnek a magasabb pH tartományába tud leoldódni. De oldódik, és a leoldódás után válik szabaddá az alatta levő készítmény, és válik lehetővé abból a hatóanyagnak a felszabadulása. A másik lehetőség az, amikor a bevonat az oldódás nélkül halad végig a tápcsatornán, tehát gyakorlatilag a bevonat az nem oldódó bevonat, ilyen esetben a hatóanyag a gyógyszerformából csak a bevonaton keresztül diffúzióval vagy permeációval tud felszabadulni, amely adott esetben egyfajta szabályozást is adhat számunkra. Milyen más érdekes és innovatív megoldásokról hát lehet említést tenni. Itt van például ez a szabadalom, amely úgynevezett tabletta modulok alkalmazását találta ki. Gyakorlatilag ez a tabletta már nem olyan tabletta, amit eddig megismertünk, vagy akár amit önök is napjainkban ismernek. Van egy szokásos hengeres alakú része, de van egy domború oldala, meg adott esetben van egy lyukas belső része is. Ezeket a modulokat lehet megfelelően összeilleszteni. Természetesen ezek a modulok ugyanúgy préseléssel készülnek, mint a korábban bemutatott excenteres vagy rotációs tablettázó gépeken való normál tabletták, csak a prés szerszám kell speciális legyen, hogy ezt az alakot tudja biztosítani a préselés után. Ezeket a modulokat aztán lehet többféleképpen összeilleszteni, lehet például a domború felükkel ellentétes irányba, mint ahogy lehet látni a kék és a sárga tabletta, ugye ellentétesen domborodik. Hogyha az a sárga, mint az előbb lehetett látni, belülről üveges, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az összeállított készítmény belülről üveges, tehát fajsúlya szerint könnyebb, akkor például ez akár egy úszó tablettaként is funkcionálhat. Itt az eltérő színek ugye segítenek jelezni az eltérő fajta modult, meg adott esetben segíthet abban is megérteni, hogy nem a szín a lényeg, hanem az, hogy lehet ezeket eltérő módon készíteni, más-más hatóanyagot beletenni, vagy más-más hatóanyag leadású formulálást végezni. Ha például a domború felükkel azonos irányba helyezzük el őket, akkor egy tömörebb struktúra fog létrejönni, ez már nem egy úszó tabletta lesz, de természetesen a variáció az számtalan, itt ezen a képen lehet látni, hogy van még bőven lehetőség elképzelni, hogy hány és hány elemmel lehet bővíteni. Itt mondjuk a méret egyfajta határt jelenthet a lenyelhetőség szempontjából, amit azért be kell tartani. További izgalmas lehetőség az úgynevezett oros rendszereknek a köre, amely úgynevezett orális ozmotikus rendszereknek a létrehozását jelenti. Ennek az elvi működését mutatja ez a rajz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy mondjuk egy oblong tabletta, vagy egy kapszula is lehet, tartalmaz egy ozmotikus komponenst, és egy vagy két hatóanyagot tartalmaz, amelyet ellátunk szabályozó membránnal, bevonattal. És miután elkészült ez a bevonat, ejtünk rajta egy nyílást, és alkalmazás közben először a külső bevonat leoldódik, marad a szabályozó membrán, és a szabályozó membrán a szemipermeábilis csak a víz hatására átjárható, és az ozmotikus aktivitás révén a hatóanyagot, vagy a hatóanyagokat szépen folyamatosan a nyíláson keresztül egyenletes módon juttatja a környezetbe, szabadítja föl, és ezzel teszi lehetővé a terápiás hatást. Ez ugyanaz az elv, csak nem ilyen oblong alakba, hanem egy kicsikét klasszikus tabletta formába lerajzolva. Itt alul található a duzzadó vagy ozmotikus réteg, fölötte található a hatóanyagos réteg, és a tetején van az a nyílás, amelyet a szemipermeábilis bevonaton ejtünk, hiszen nem tudunk létrehozni új bevonatot, hogy nyílással rögtön ellássuk, hanem előbb teljesen bevonjuk, és aztán egy lézerrel ejtünk rajta ezt a nyílást. Hogy azért még jobban elhiggyék, hogy ez nem csak rajzon létezik, itt van például az Adalát készítmény, meg nevében is benne van, hogy nifedipin tartalmaz, és oros, azaz orális ozmotikus rendszer, és szemmel láthatóan ott az a nyílás, amelyen keresztül fog majd a hatóanyag a szervezetben felszabadulni. Vagy ott van a lehetőség, hogy úgynevezett multipartikuláris készítményeket képezzünk. Multipartikuláris, tehát több egységet, több partikulumot tartalmazó rendszerről beszélünk. Ezek a multipartikuláris rendszerek legtöbbször a pelletekből indulnak ki. A pelletek azok gömb alakú gyógyszerformák, általában egy indiferens maggal indul a folyamat, arra rétegekben visszük fel a különböző célú komponenseket, hatóanyagot is, meg szabályzó bevonatot is. Ezt lehet csak simán egy rétegbe fölvinni, meg lehet, ahogy ezen a ábrán látszik, több rétegbe fölvinni. Ha több rétegbe felvisszük, akkor adott esetben lehetőséget nyújtunk arra, hogy a hatást kicsikét elnyújtsuk, illetve jelen esetben mint egy pulzáló módon végezzük. Ugye, mert a legkülső bevonat az védő, savrezisztens bevonat. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg a gyomorban tartózkodik, addig nem történik vele semmi. Ahogy bekerül a vékonybélbe, a pH változás miatt a bevonat leoldódik, az alatta levő fehér színű hatóanyag rétegből a hatóanyag felszabadul, és egyfajta vérszint alakul ki, tehát egy terápiás hatása kész hatóanyag válik szabaddá, amely felszívódik és eljut a megfelelő receptorokhoz. Ahogy ez a réteg elfogyott, alatta van egy felszabadulás szabályzó polimer réteg, amely már megint egy gátat jelent, és addig, amíg az ott van, addig újabb hatóanyag már nem szabadul fel, és a polimer rétegnek a fajtájától, vastagságától függően itt egy hosszabb késleltetés idő tapasztalható, majd amikor ez is eltűnik, az alatta levő második hatóanyag rétegből ismét felszabadul a hatóanyag. Tehát így módon lehet ilyen pulzáló rendszert is képezni. De ezeket a pelleteket, vagy az, akár csak az egyszerű kialakítású pelleteket is, lehetőség van arra, hogy tablettává préseljük, és így módon egy ilyen multiply unit pellet szisztémet hozzunk létre. A fontos az, hogy a préselés alatt nem szabad, hogy a pelletnek a bevonata megsérüljön, tehát olyan komponenseket, olyan technológiát kell alkalmazni, hogy az integritása az biztosítva legyen. Itt látható egy felező vonal. Ugye a felező vonal sok készítményen megtalálható, és gyakori a kérdés, hogy mely tablettát lehet felezni? Egyáltalán lehet-e felezni tablettákat? A lényeg az, hogy egy készítmény abban az esetben felezhető, ha a hatóanyag leadás mechanizmusát nem befolyásoljuk vele. Tehát például egy orális ozmotikus rendszer, ami ugye egy luk volt rajta, és azon keresztül jött ki a készítmény, ha én azt elfelezem, akkor a terápiás hatás nem fogom tudni a programozott módon biztosítani, mert magát a programot a program sérül meg, és nem fog már a hatóanyaglás mechanizmusa változatlan maradni. Minden esetre felezhetők azok a rendszerek, amelyek multipartikulárisak és van felező vonal, esetlegesen felezhetők a gyomornetben oldódó védőbevonatta ellátottak és a rágótabletták, és nagyon sok készítmény nem felezhető, és ezek természetesen fontos ezt tudni, természetesen ezt elsősorban a gyógyszerészektől lehet kérdezni, sokszor az orvosok is a gyógyszerészekhez fordulnak, hogy vajon az a készítmény, mert szükség volna a betegnek fele akkora dózist adni, hogy elfelezhető-e vagy sem. Erre is találtak már ki megoldást, amikor is a gyógyszer adagolását felezéssel oly módon oldják meg, hogy két rétegben készül, az alsó kék színű réteg, az egy indiferens réteg. Abban nincs hatóanyag, az csak tartja a fölötte speciális prészel számokkal rápréselt, itt fehér színnel látható, kontrollált hatóanyag leadású részét a formának. És mivel itt felező vonalak vannak, lehetőségem van arra, hogy ha szükséges, az egyébként 8 mg-ot, ebben a példában 8 mg-ot tartalmazó tablettát 1-2-3 részre osztva 2-4-6 mg-jával esetleg adagolni magamnak, hogyha ez terápiailag indokolt. Vagy például itt van a másik, amikor úgy felezi el az ember a készítményt, hogy a két végén található az a kontrollált hatóanyagleadású programozott hatóanyagot tartalmazó kompartment, amelyet, ha szükséges, el akarok osztani, a közötte levő fehér színű réteg az csak egy indiferens, az semmiféle hatóanyagot nem tartalmaz, az lehetővé teszi, hogy eltörjem, és a törés helyétől függetlenül, arányaitól függetlenül, ha nem sérül a kék rész, akkor már a dózist el tudtam felezni, és két részre tudom osztani. Ez persze kombinálható további megoldásokkal, a kontrollált release-hez hozzá préselhető egy olyan réteg, amely egy gyors hatóanyag leadást tud biztosítani, az IR, az az immediate release-nek a rövidítését jelenti, és így készítményen belül lehet így összetetten használni, vagy akár ilyen módon, amikor is gyakorlatilag egy készítményen belül csak két különböző típusú viselkedésű rész van, és a felezéssel a kettőt választom el egymástól, tehát vagy egy gyors hatást hozok létre, és ezzel biztosítom a terápiás célt, vagy pedig egy kontrollált hatóanyagleadású blokkot tudok használni. Eladásom végéhez érve felvetődik az emberben, hogy most hogyan tudnám én ezt összefoglalni, vagy érdemes-e összefoglalni. Én úgy gondoltam, annyira sokrétű és színes gondolatok ezek, hogyha elkezdeném ismételni, az unalmassá válna. Úgyhogy összefoglalás helyett én inkább arra térnék ki, hogy köszönettel tartozom. Köszönettel tartozom elsősorban a téma jellegéből adódóan elsősorban dr. Hodi Klára professzor asszonynak azért, mert ha bemutatásom alapján hallották, hogy kezdetben kenőcsökkel, később kupokkal foglalkoztam, majd utána fordultam a szilárd gyógyszerforma kutatáshoz, és abban az időben ő volt a szilárd gyógyszerforma kutatócsoport vezetője, befogadott és tanácsaival ellátva segítette a előrehaladásomat. Ugyanebben az időben tagja volt a kutatócsoportnak Révész Piroska professzorasszony is, aki nem sokkal később, mint tanszékvezető folytatta az intézet irányítását, és támogatott a munkámban, úgyhogy köszönettel tartozom felé is ebben vonatkozásban. Természetesen köszönöm volt és jelenlegi munkatársaimnak, szerzőtársaimnak az elmúlt évtizedekben áldozatos tevékenységüket, és köszönöm feleségemnek, családomnak azt a kitartást, amelyel eltűri azt, hogy az ember sokat tölt az munkahelyén időben és keveset a családjával. És még egy dolgot engedjenek meg számomra a mai napon, hogy megköszönjem szüleimnek is azt, hogy ahogy elhangzott, ők is gyógyszerészek, az nem hangzott el, hogy ők is gyógyszertechnológusok, gyógyszertechnológusként dolgoztak ugyanebben az intézetben, és most tulajdonképpen ezzel rávilágítok arra, hogy az intézetben való együtt élésünknek volt egy periódusa, én más témával foglalkoztam, aztán volt egy idő, amikor kupokkal, közösen édesapámmal voltak közleményeink, és mivel ő is Géza, én is Géza vagyok, ezért mind a ketten nem használhatjuk olyan nevet, azóta vagyok örök ifjú, és használom szakmai fórumokon az ifjabb nevet, úgyhogy köszönettel tartozom. Külön érdekesség, hogy három nap múlva ünnepli édesapám a 83. születésnapját, és ha Isten is megsegíti őket, akkor júliusban lesz a 60. házasság évfordulójuk, úgyhogy jó egészséget kívánok nekik is, önöknek is. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bármi kérdés van, állok rendelkezésre.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Mezei András, a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg Könyvtár állománygyarapítási osztályának munkatársa tartja meg a Komjáti Benedek féle Biblia fordítás, valamint annak kultúrtörténeti körülményei és előzményei című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!